102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az életünk tele van gonddal, tele fájdalommal, kétségek között vergődünk számtalanszor, szükségünk van arra, hogy megerősítsen bennünket a vigasztalónak, a Szentléleknek az eljövetele, mondta Ternyák Csaba a Hevesi Belvárosi Katolikus Templomban pünkösthöz közeledve. Az egriesek beszélt arról, hogy egy olyan jövőt kell építeni, egy olyan társadalmat, ahol az emberek egymásnak kezet nyújtanak, ahol nem az ellenségeskedés, nem az elkülönülés, nem a vádaskodás, a másokra újja a mutogatása jellemző, hanem a tudatos segítség, a felzárkóztatás, a szeretet légköre. A főpásztor a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda egyházi nevelésének 10., valamint a Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola művészeti nevelésének 20. évfordulója alkalmából mutatott be háladó szentmisét Hevesvárosában. A háborúból való kimaradás fontos eszközének nevezte Orbán Viktor a Nemzeti Békepárti Egység felmutatását az európai parlamenti választásokon. A miniszterelnök a Kossuth Rádióban azt mondta, szerinte nem indokolatlan összefüggésbe hozni a szlovák kormányfő elleni merényletet ezzel, erőteljes erőközpontok érdekeltek abban, hogy az orosz-ukrán háború folytatódjon. Nekünk alapvetően nem ideológiai, hanem gazdasági kapcsolatokra van szükségünk kelettel és nyugattal egyaránt a jövő csúcs technológiáiban, erről is beszélt a miniszterelnök. Az Európa Tanács kiváló terepe lehetett volna a béke megteremtésének, de olyan döntést hoztak, amivel kizárták Oroszországot, és ezzel a közvetlen szembesítés és párbeszéd lehetőségét is, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Strasbourgban az Európa Tanács külügyminiszteri értekezletén. Szijjártó Péter ismertetése szerint a magyar kormány megvétózta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök béketervét. Felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajnában népes magyar kisebbség lakik, többüket a frontvonalra küldtek, és sajnos sokuk életét veszítette, a tanácsnak pedig foglalkoznia kellene ezzel a kérdéssel is. A külgazdasági és külügyminiszter szerint felbecsülhetetlen értéket jelent Magyarországnak a szövetség Szerbiával. Szijjártó Péter kiemelte, a két ország közötti együttműködés mind gazdasági, mind politikai szempontból kulcsfontosságú. Hangsúlyozta, hogy a közös projektek és a határmenti infrastruktúra fejlesztése hozzájárul a régió stabilitásához és fejlődéséhez. A két ország közötti kapcsolatok erősítése továbbra is stratégiai célkitűzés Magyarország számára. A tárcavezető szerb kollégájával tárgyalt Budapesten. Újabb műtéten esett át a hétközepén lőfegyveres merényletben súlyosan megsebesült Robert Fico. A szlovák miniszterelnök állapota stabil, de továbbra is súlyos, jelentette be délután Robert Kalinák védelmi miniszter és miniszterelnök helyettes. Idén áprilisban is a magyar családok kapták Európában a legolcsóbban a háztartási villamosenergiát és földgázt, tette közzé a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán. Németh Szilárd szerint csak a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselői akarják és tudják megvédeni a rezsicsökkentést. Itthon 609, a szomszédos országokban 621 forint volt a benzin átlagára, a dízel esetében ugyanakkor fordított a helyzet, itt 607, a környező államokban 597 forint, közölte kísérleti statisztikai jelentésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az üzemanyagkereskedők megértették és elfogadták a kormány szándékait és céljait, így az elmúlt hetekben jelentős árcsökkentést hajtottak végre, reagált Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A Magyar Falu program keretében 2019 óta több mint 3200 utca újult meg, 1300 járdát újítottak fel és több mint 100 kerékpár útszakasz készült el, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár a Vasvár megyei magyar lakon beszélt, ahol átadta a felújított Boldog Brenner János utcát, valamint a hozzá csatlakozó, a Szőlőhegyre vezető több mint egy kilométeres útszakaszt. A korábbi keretet csak nem a duplájára emelve, több mint 10 milliárd forintot biztosít a kormány a vidéki alsóbrendű utak javításaira, közölte a közlekedésért felelős államtitkár. Nagy Bálint ismertetése szerint a tavalyi 239 után ebben az évben 357 kilométernyi útfelület újulhat meg, amihez a Magyar Falu program 10 milliárd forintos támogatása is hozzájárul. Ismét lehet pályázni a Családbarát munkahely címre, amelynek célja a munka és magánélet egyensúlyának elősegítése, jelentette be a családokért felelős államtitkár. Hornung Ágnes ismertetése szerint a pályázat összesen 100 millió forint keretösszeggel áll rendelkezésre, és a sikeres pályázók akár 5 millió forint visszanemtérítendő támogatást is kaphatnak. Az idei pályázatokra június 30-áig lehet jelentkezni, a kiírás részletei az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő honlapján érhetők el. Végül az időjárásról. Kezdetben majd felhősebb, aztán derült lesz az ég, kevés helyen kialakult zápor, esetleg zivatar, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa a Szakrális Régészet Pápai Bizottságához. Ápoljátok a vértanúk emlékezetét. A Szent Atya beszéde a Pápai Tudományos és a Pápai Társadalomtudományi Akadémia csúcs találkozójának résztvevőihez. Új normák a feltételezett természet feletti jelenségekről. A Hittani Kongregáció dokumentuma.
Ferenc pápa a Szakrális Régészet Pápai Bizottságához. Ápoljátok a vértanúk emlékezetét. A Szent Atya május 17-én pénteken délelőtt a Vatikánban fogadta a Szakrális Régészet Pápai Bizottságának 30 tagját, akik ezen a héten tartják plenáris ülésüket. Ferenc pápa szeretettel köszöntötte a bizottságot, köztük Ravaszi bíborost, aki 2007-től 2022-ig bölcsen vezette a Szakrális Régészet pápai intézményét.
Apprezzo l'impegno di coinvolgere le nuove generazioni di studenti e studiosi di archeologia cristiana per mantenere alta la qualità della tutela, della ricerca, del restauro e della valorizzazione delle catacombe cristiane d'Italia.
Nagyra értékeli elkötelezettségüket, hogy a keresztény régészet hallgatóinak és tudósainak új generációit bevonják az olaszországi keresztény katakombák védelme, kutatása, helyreállítása és értékelése magas színvonalú művelésébe. Ennek értelmében a katakombák napjai kezdeményezés létrehozása családok és gyerekek bevonásával az oktatási műhelyekbe, a különböző katakombák bemutatása televíziós műsorokban és közösségi médiában egyaránt, ösztöndíjak odaítélése, az évenkénti régészeti kutató műhelyek megnyitása, különböző egyetemekkel karöltve, mindezen kezdeményezések hozzájárulnak a katakombák ismeretének és minőségi látogatásának előmozdításához. A plenáris ülésen mindenekelőtt a különböző olaszországi régiókban folyamatban lévő projektekre hívják fel a figyelmet, amelyek további folyamatos és érdekes felfedezésekhez vezetnek, amelyeket szakmai közlemények és számos tudományos konferenciának a hozzászólásai dokumentálnak. A közgyűlés fő témája a következő szentév témája felé fordul, annál is inkább, mert a jubileum során a keresztény katakombák meglátogatása lesz az egyik legjelentősebb úti cél. A jubileumnak a remény zarándokai témája ugyanis a katakombák folyosói mutatja meg különleges és lenyűgöző arculatát. Ott találjuk az ókeresztény zarándoklat számos jelét, amelyek közül a pápa megemlítette a Szent Sebestyén katakomba a Memoria Apostolorum úgynevezett trikliájának fal feliratait, ahol egykor Péter és Pál apostol erekéit együtt őrizték és tisztelték. Ezeken a katakomba folyosókon fedezhetjük fel a legősibb keresztény szimbólumokat és ábrázolásokat, amely a keresztény reményről tanúskodnak.
Nelle catacombe tutto parla di speranza.
A katakombákban minden a reményről, a halálon túli életről beszél, az életveszélytől és magától a haláltól való megszabadulásról, Isten munkája által, aki Krisztusban a jó pásztorban arra hív, hogy részt vegyünk a paradicsomi boldogságban, amelyet dús növények, virágok, zöldelő rétek, pávák, galambok és legelésző báránynak idéznek fel. Minden a reményről és az életről szól. A katakombák szorosan véve temetők, pontosabban az alvás helyei, amelyek Krisztus feltámadásában és a test feltámadásában hívő keresztény ember várakozásáról és reménykedéséről tanúskodik. A katakombákban éppen ezért a zarándoklat olyan útvonalat jelent, amelyen haladva rátalálunk a várakozás és a keresztény remény érzésére, ami arra emlékeztet minket, hogy mindannyian zarándokok vagyunk, és úton vagyunk a cél felé, hogy találkozzunk Istennel, aki a feltámadt Krisztusban arra hív, hogy osztozzunk boldogságában és békéjében. Az első keresztény nemzedékek ezt a hitet jó kívánságok és imák formáiban közölték, amelyek folyamatosan visszatérnek a szerettei sírjárait feliratokban, mint például Vivas in pace, Vivas in Deo, Vivas in Cristo, vagyis élj békében, Istenben, Krisztusban. A keresztény reményről mindenek előtt a mártírok tanúskodnak, akiknek emlékeivel a katakombák folyosóin rendre találkozhatunk. A Szentatya örömmel nyugtázta azt a javaslatot, amely a jubileumra való tekintettel nyomatékkal kiemeli a mártírok sírjait, és amelyeket különösképpen is a zarándokok figyelmébe ajánlanak. Ezek a jelek megállítják a zarándokot, és arra indítják, hogy saját hitét vesse össze a vértanúkéval, és hogy imádkozzék azokért a testvérekért, akik ma üldöztetés szenvednek a Krisztusba vetett hitük miatt. A pápa kedvezőnek és időszerűnek tartja, hogy bővítsék ki a zarándokok számára elérhető katakombák számát, hogy minél többen látogathassák őket, és hogy ezáltal megerősödjenek hitükben és reményükben. Befejezésül a pápa arra emlékeztette őket, hogy a Szentik és az egész egyház nevében a bizottság őrzi az olaszországi keresztény katakombák hitét és művészeti örökségét, amint azt a Predicate Evangelium kezdeti apostoli konstitúció is megerősíti. Köszöni a szolgálatukat és arra buzdítja őket, hogy azt továbbra is hozzáértéssel és szenvedéllyel folytassák.
È un servizio alla memoria e al futuro, un servizio alla radice e all'evangelizzazione.
Munkájuk az emlékezés is a jövő, a gyökerek és az evangelizáció szolgálatában áll. A katakombák üzenete ugyanis mindenkihez szól, a zarándokokhoz és a távoli látogatókhoz, miközben a hit tapasztalatáról beszél. Végül a pápa, Szűz Mária, Isten anyja és a vértanúk királynője védelmét és támogatását kérte, majd megáldotta a szakrális régészet pápai bizottságának tagjait.
A Szentatya beszéde a Pápai Tudományos és a Pápai Társadalomtudományi Akadémia csúcs találkozójának résztvevőihez. A Pápai Tudományos és a Pápai Társadalomtudományi Akadémia 3 napos csúcs találkozónak adnak otthont a Vatikánban, amelyen polgármesterek, vezetők és szakértők vesznek részt, hogy tanulmányozzák a következő témát. A klímaválságtól az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességig. Ferenc pápa audiencián fogadta a csúcstalálkozó résztvevőit csütörtökön, a rendezvény második napján.
I dati sul cambiamento climatico si aggravano di anno in anno ed è pertanto urgente proteggere le persone e la natura.
Beszédében nehezményezte az éghajlatváltozással kapcsolatos adatok romlását, és sürgős cselekvésre szólított fel az emberek és a természet védelme érdekében. Mivel a fejlődő országok közvetlenebbül szenvednek a klímaváltozás hatásaitól, megkérdezte a különböző nemzetek politikai vezetőit, hogy az élet kultúrájáért vagy a halál kultúrájáért dolgozunk. A gazdagabb nemzetek, mint egy 1 milliárd ember termelik az üvegházhatást okozó szennyező anyagok több mint felét, figyelmeztetett a pápa. Ezzel szemben a 3 milliárd szegényebb ember kevesebb, mint 10%-kal járul hozzá, mégis ők szenvedik el az ebből eredő károk 75%-át. Ferenc pápa emlékeztetett arra, hogy a környezet pusztítása Isten elleni vétség és strukturális bűn, amely minden embert veszélyeztet. Átfogó kihívásokkal találjuk szembe magunkat, amelyek különállók, mégis összefüggenek. Klímaváltozás, a biodiverzitás csökkenése, a környezetromlás, a globális egyenlőtlenségek, az élelmezés biztonság hiánya és az ezek által érintett népek méltóságát fenyegető veszélyek, mondta a pápa. Mindezeket a kérdéseket sürgősen és közösen kell kezelni, hogy megóvjuk a világ szegényeit, különösen a nőket és a gyermekeket, akikre aránytalanul nagy teher nehezedik.
Esse sono anche potenti agenti di resilienza e di adattamento.
Megjegyezte azonban, hogy ugyanezek a nők nem csupán az éghajlatváltozás áldozatai, hanem a rugalmasság és az alkalmazkodás hatalmas erejét is képviselik. A pápa elítélte a globális és a nemzeti politika mechanizmusait, amelyek hátráltatják a klímaváltozásnak leginkább kitett személyek védelmét célzó fellépéseket. A rendezett fejlődést visszatartja a szennyező iparágak mohó törekvése a rövidtávú haszonra és a dezinformáció terjesztése, amely zavart kelt és gátolja az irányváltásra irányuló kollektív erőfeszítéseket. A közösségek felbomlanak, a családok pedig szétszóródásra kényszerülnek, emlékeztetett a pápa. Hozzátette, hogy a légkörszennyezés évente milliók életét követeli. Körülbelül 3,5 milliárd ember van kitéve az éghajlatváltozásnak, ezért nagyobb valószínűséggel vándorolnak el, ami viszont veszélyezteti az életüket a kétségbe esett utazások során. A válságra válaszul Ferenc pápa csatlakozott a vatikáni csúcstalálkozó résztvevői által kezdeményezett szívből jövő felhíváshoz. Velük együtt egyetemes megközelítést és határozott cselekvést szorgalmazott a politikai irányváltás érdekében. A pápa azt is kiemelte, hogy a következő 25 évben a felmelegedés ütemét felére kell csökkenteni a globális felmelegedési görbe visszafordítása érdekében. Végül arra buzdította a politikai döntéshozókat, hogy használják ki a természet regeneráló erejét annak érdekében, hogy hatalmas mennyiségű széndioxidot távolítsanak el a légkörből. Külön megemlítette az Amazonas medencét és Kongót, a tőzeglápokat, a mangrove erdőket, az óceánokat, a korallzátonyokat, a mezőgazdasági területeket és a jégtakarókat. Ez a holisztikus megközelítés felveheti a harcot az éghajlatváltozás ellen, miközben szembe is tud szállni a biológiai sokféleség csökkenése és az egyenlőtlenség okozta kettős válsággal, azáltal, hogy gondozza az életet fenntartó ökoszisztémákat, hangsúlyozta Ferenc pápa. Beszéde végén erőfeszítéseket kért a szinergia és a globális szolidaritás, valamint egy új pénzügyi felépítmény megteremtésére, hogy válaszolni tudjunk a globális dél és a szigetországok szükségleteire, amelyeket éghajlati vészhelyzetek sújtanak.
Occorre agire con urgenza, con compassione e determinazione.
Sürgősen, együttérzéssel és határozottan kell cselekedni, mert nagyon nagy a tét.
Új normák a feltételezett természetfeletti jelenségekről. A nihil obstáttól, vagyis semmi akadálya, a negatív elbírálásig 6 különböző fokozata van a természet feletti jelenségeket vizsgáló dokumentumnak, amelyet a pápa jóváhagyásával tett közzé a hittani dikasztérium. A szabályozás szerint sem a helyi püspök, sem a szentszék nem nyilatkozik az adott jelenség természet feletti jellegéről. Csupán a népi ájtatosság és a zarándoklatok engedélyezésére és támogatására korlátozva mond véleményt. Május 19-én vasárnap lép életbe a hittani dikasztérium új dokumentuma, amely a feltételezett természetfeletti jelenségek elbírálási normáit frissíti. Ennek értelmében gyorsabb megnyilatkozásokra lehet számítani a népi ájtatosság tiszteletben tartására vonatkozóan, és a szabály értelmében már nem az egyházi tekintély fogja hivatalosan meghatározni az adott jelenség természetfelettiségét, aminek alapos tanulmányozásához sok időre lehet szükség. A másik újdonság a hittani dikasztérium nyíltabb bevonása, melynek feladata lesz a püspök végső döntésének jóváhagyása, és jogköre lesz arra, hogy motu proprio, vagyis saját kezdeményezésére bármikor közbeavatkozzon. Az elmúlt évtizedekben sok esetben, amikor az egyes püspökök nyilatkoztak, bevonták a korábbi szent hivatalt, de ez az intézkedés szinte mindig a színfalak mögött zajlott, és azt kérték, hogy ne tegyék nyilvánossá. A dikasztérium nyílt bevonásának oka az is, hogy nehéz helyi szinten körülhatárolni azokat a jelenségeket, amelyek egyes esetekben nemzeti vagy akár világméretet ölthetnek, ezért az adott egyházmegyére vonatkozó döntés másutt is következményekkel jár. A dokumentum gyökerében a múlt század hosszú tapasztalata áll, olyan esetekkel, amelyekben a helyi püspök igen gyorsan természetfelettinek nyilvánított egy jelenséget, később pedig a Szent Hivatal másként nyilatkozott erről. Olyan esetek is voltak, amikor egy püspök egyféleképpen nyilatkozott, utóda pedig éppen ellenkezőleg az adott jelenségről. Emellett pedig hosszú időbe telik értékelni az összes tényezőt és eljutni a döntésig, hogy természetfeletti-e vagy sem egy jelenség. Ezek az idők pedig olykor ellentétben állnak a sürgető lelkipásztori válaszok igényével, melyek a hívek javát szolgálják. Viktor Manuel Fernández bíboros prefektus a dokumentumot bemutatva kifejti, hogy sokszor ezek a jelenségek gazdag lelki gyümölcsöket hoztak, növelték a hitet, az ájtatosságot, a testvériséget és a szolgálat szellemét. Egyes esetekben pedig olyan kegyhelyek születését eredményezték szerte a világon, amelyek ma a népi ájtatosság szívét alkotják sok nép számára. Fennáll azonban az a lehetőség is, hogy egyes, állítólagosan természetfeletti eredetű eseményeknél nagyon komoly aggályok merülnek fel a hívek rovására. Olyan esetek, amelyekben egyesek az állítólagos jelenségekből anyagi hasznot, hatalmat, hírnevet, társadalmi ismertséget, személyes érdeket szereznek, akár odáig menően, hogy személyeket uralnak vagy abúzusokat követnek el. Előfordulhatnak tanításbeli tévedések, az evangéliumi üzenet jogalap nélküli leegyszerűsítése, a szekta szellem terjesztése egyaránt. Mint ahogy az a lehetőség is fennáll, hogy a híveket egy esemény mögé felsorakoztatják, aminek isteni kezdeményezést tulajdonítanak, holott csak fantázia, mítoszkeltés vagy valakinek a hamisító hajlama áll a háttérben. A dokumentum szerint nem várható pozitív elismerés az egyházi hatóság részéről az állítólagosan természetfeletti jelenségek isteni eredetére vonatkozóan. A szabály szerint sem a megyés püspök, sem a püspöki konferenciák, sem pedig a dikasztérium nem nyilatkozhat majd arról, hogy természetfelettiek-e a jelenségek, és csak a Szentatya engedélyezhet ilyen eljárást. A mérlegelés végén 6 besorolásba kerülhetnek a jelenségek. Nihil obstat. Nem állapítják meg bizonyossággal a természetfelettiség hitelességét, de felismerik a lélek működésének jeleit. Pre oculis habeatur. Elismerik a pozitív jeleket, de vannak olyan zavaró tényezők vagy kockázatok, amelyek megkülönböztetést igényelnek, és párbeszédet azokkal, akiknek szól. Curatur. Jelen vannak kritikus tényezők, de a jelenség széles körben elterjedt, és igazolhatóan lelki gyümölcsei vannak. Nem tanácsos a tiltása, mert összezavarhatja a híveket, de a püspököt arra szólítják, hogy ne bátorítsa a jelenséget. Submandato. Az aggályok nem magához a jelenséghez kötődnek, hanem a személyek vagy csoportok általi helytelen használatához. A Szent Szék a püspökre vagy egy delegátusra bízza a hely lelkipásztori vezetését. Prohibitur et obstruatur. A pozitív elemek ellenére az aggályok és a veszélyek súlyosak. A dikasztérium azt kéri a püspöktől, hogy nyilvánosan hirdesse ki, nem engedélyezett a jelenség követése. És végül az utolsó eset, declaratio de non supernaturalitate. A püspököt felhatalmazzák arra, hogy konkrét bizonyítékok alapján kimondja, a jelenség nem természetfeletti eredetű.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese vezetésével az Istehitről lesz szó. Beszélgető társai Laskai Anna, az intézmény impulzus csoportjának tagja, dr. Szűcs Zoltán, a pedagógiai kar dékánya és dr. Kovács László, a pedagógiai kar docense.
Kedves hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit a mai beszélgetésünkben, és ugyanabban a közösségben vagyunk most itt együtt, Annával, Zoltánnal és Lászlóval, akikkel az elmúlt adásban is beszélgettünk, és a téma is hasonló, az Isten hit. Már az elmúlt alkalommal is próbáltuk, és most is megpróbáljuk ezt megtenni, hogy saját példánkon, saját munkánkon keresztül elmeséljük, elmondjuk azt, hogy mit is jelent nekünk az Isten elfogadása. Az egyik történet arról szól, és ezt kötik sokan Pascalhoz, meg nagyon sok más író, meg költő is megfogalmazta nagyjából hasonló módon. Tehát azról szól egyik történet, hogy az embernek végig kell gondolnia, hogy az Istennek a létezésével és az Istenhez fűződő viszonyával hogyan számol el élete végén. Érdemes gondolni arra is, hogy mi lesz velünk, és hogy mi lesz velünk, az attól is függ, hogy hogyan állunk az Istennel való kapcsolatunkban. De egyik lehetőség az, hogy van Isten és hiszünk benne, mondják ezek a gondolkodók, ez egy nagyon jó lehetőség. A másik, hogy nincs Isten és nem hiszek benne, azok számára, akik ezzel a kérdéskörrel nem foglalkoznak, ez egy örömhír, hiszen ha ő nekik a maguk életében nincs Isten, és beigazolódna az ő számukra, hogy nincs, és ez egy nagyon hosszú teológiai fejtegetés lenne, hogy lehet, hogy az ő számukra nem is lesz, mert hogy az üdvözülést éppen az utolsó percben majd nem biztos, hogy az erre való felszólítást elfogadják, mert a földi életben nem kellett, akkor nem biztos, hogy a örökké valóságban szükség lesz rá nekik, bár tudjuk, hogy a kegyelem az óriás, és Isten üdvözítő jósága mindenkire kiárad. Aztán van egy harmadik lehetőség, hogy nincs Isten, de hiszünk benne. Itt ez a lehetőség, ez tulajdonképpen egy ilyen nagyon elgondolkodtató kérdés, mert amikor egyik alkalommal beszélgettem egy vallását nem gyakorló vagy hitét elvesztő keresztényel, akkor ő azt mondta számomra, hogy ő igazából próbált hinni az életében, de hogy őt mindig olyan sorscsapások érték, hogy ő a végén aztán kikövetkeztette azt, hogy nincs Isten. És az ő számára lehet, hogy az Isten valóban nincs, mert hogy már nem akarja beengedni oda. És ugye van a negyedik lehetőség, mondják ezek a gondolkodók, hogy nem hiszek az Istenben, és aztán a életem végén kiderül, hogy mégiscsak létezett. És akkor erre mondják a gondolkodók, hogy emiatt a 25% miatt inkább érdemes hinni, mert ez a eset, hogyha bekövetkezik, hogy nem hittem benne, és közben kiderül, hogy mégis van, akkor azért egy örökké valóságon átkozhatnám magam a pokolban, hogy hát pedig csak egy kicsit kellett volna hinni. Szerintetek a mai emberek gondolkodnak így, vagy egyáltalán én gondolom ezt rosszul, hogy nem is biztos, hogy eljut a fogyasztói társadalomban egy poszt-poszt szekularista rendszerben az emberek tudatáig ez a kérdés. És annál szeretném először kérdezni.
Én azt tapasztalom a környezetemben, hogy akinek nem adatott meg az Isten hit, és nem kapott vallásos nevelést, és azért emlegettem mindig ezt a kettőt egymás mellett, mert nálam ez nagyon egymásra épül, és valahogy soha nem volt kérdés, még a kamaszkornál dedikált megingások esetében sem igazán, hogy olyan, hogy az opció, hogy nincs Isten. Tehát azt tapasztalom, hogy akik erről gondolkodnak, azok nem tudnak előrébb jutni. De ez az én személyes tapasztalatom. Tehát, hogy a puszta gondolkodás, nem véletlenül mondják azt, hogy a hit ajándék, és én magam a saját életemben nagyon annak tekintem. A puszta gondolkodás az én úgy érzem, hogy ebben nem visz előre, és ugye akkor rögtön egy nagyon komoly kérdésként megfogalmazódik bennem, hogy valódi hite az, amikor egy józan megfontolás vezet engem el oda, hogy 25% eséllyel bekövetkezik a számomra legrosszabb, tehát akkor inkább hiszek. Úgyhogy ebből azért mondom, hogy nem vagyok nagy gondolkodó, úgy tűnik nem vagyok matematikus sem, mert hogy valahogy számomra annyira az létezik, hogy van Isten és hiszem őt, hogy valahogy nincs más opció. De akkor, ha már a gondolkodás most ennyire elvetem, és szerencsére vannak társaim, akik majd azért tudják erősíteni akár ezt a vonalat, közben pedig pont azt erősíteném is, hogy mennyire jó beleereszkedni abban, és mennyire jó az érzelmek oldaláról megélni azt, hogy van Isten, és hiszek benne.
Ez a példa, amit említettél, ez egy nagyon opportunista megközelítése az Isten hitnek, tehát amikor mondjuk kalkulálunk és méricskélünk, hogy mi az, ami a legjobb, de talán lehet egy olyan megközelítés, aminek az eredménye egy valódi hit lehet. Az én hitem ugye nem ezen alapul, sokkal inkább egy ilyen természetes tudáson, tehát hogy az, hogy én belülről úgy egyszerre érzem, meg egyszerre úgy gondolom, hogy az Úristen létezik, és hogy neki terve van velem, ez nekem megadatott. Ez egy nagy kegyelem, akiben nincsen, ugye, annak azért érdemes imádkoznunk, de hogy a tudomány és a hit viszonyát egy picit a saját szemszögemből megvilágítsam, minél inkább kutatunk valamit, annál inkább azt látjuk, hogy egy bizonyos rend van, hogy van egy gondviselő erő a világunkban. Nem én jöttem erre rá, előttem már sokkal okosabb emberek is rájöttek, akik mondták, hogy hát önmagában a világunk nem állhatna ilyen módon össze, és egyáltalán maga a teremtés, ugye semmilyen tudománnyal még mindig nem magyarázható, nyilván ugye részleteibe bontva, viszont igen, tehát ahogy például nagyon sok mindenben hisz a tudomány is, amit még nem tud megmagyarázni, pont az lenne a legfontosabb, hogy az emberek elfogadják, hogy a hit is önmagában ilyen, hogy nem lehet mindent megmagyarázni. Számomra például maga az átváltoztatás, tehát amikor Krisztus testévé és vérévé válik a Szent Misén a kenyér és a bor, nekem ez például a hit kérdése, és én ezt elhiszem, hogy a tudomány eszközeivel analizálnánk, akkor sokan azt mondanák, hogy ezt így nem lehet analizálni, de a tudományban nagyon sok minden mást sem lehet analizálni. Tehát ezt is el kell fogadni. A tudomány és a hit úgy gondolom, hogy jó, hogyha kéz a kézben jár, mert egy jövőbeli, így is már elég van elég veszély és kihívás, de még egy jövőbeli veszélyre szeretném behívni a figyelmét mindenkinek, ugye mesterséges intelligencia használata kapcsán az erkölcsi és a hitnek megfelelő használata lesz egy nagyon komoly kérdés, ugyanis amikor Ferenc pápa magyar Magyarországon járt, akkor erről beszélt egyébként, hogy a technológiai fejlődés olyan hatalmas, hogy az ember úgy gondolja, hogy bármire használhatja a technológiát, és gyakorlatilag sehol nem fog megállni. Tehát semmi nem fog neki gátat szabni, egyedül az erkölcs vagy a hit lesz az, hogyha megállok. Én így gondolkozom a hit és a tudománynak az egységéről.
Köszönjük szépen, és azt gondolom én is, hogy ez az utóbb említett téma vagy kérdéskör, ez majd valószínűleg egy adást is megér majd annak idején, hiszen most már egyre többen foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és ennek a kérdéskörnek, a mesterséges intelligenciának valóban van egy teológiai, erkölcstani aspektusa, amit mindenképpen érdemes lesz majd körüljárnunk. És László, aki oktatóként, hát nagyon sok fiatallal találkozol, hallgatókkal, látsz-e esélyt arra, hogy ez a felnövekvő új generáció, vagy már inkább úgy mondjam generációk, akikkel foglalkozol, foglalkoztál, meg tudják-e tapasztalni, akár felnőtt korúban is az Isten létét, az Istennek a gondviselő jóságát?
Én mindenképpen ebben mélyen hiszek, hogy megtudják, és meg is tapasztalják szerintem. Néha ezt számukra talán nehezebb kifejezni. Talán onnan is indulhat, vagy onnan is fakadhat ez, hogy Anna az előbb említette, hogy ő számára ez olyan természetes dolog, nem is igazán gondolkodott rajta, mert hogy a család, az a környezet, ahonnan ő jött, ott teljesen természetes volt a jóisten hite. És talán ez ugye számomra is, amit már korábban is említettem, hogy ez egy meghatározó dolog volt, akár a nagyszüleim révén, akár a szüleim révén, a mostani családom révén, a szűkebb családom révén is. És én azt gondolom, hogy a hallgatóinknak is erre azért mindenféleképpen valahol szüksége van, hogyha esetleg nem tapasztalhatták meg korábban, akkor abban a környezetben, amelyben akár a mostani mindennapjaikat élik, és ezért nem mindegy, hogy milyen kollégákkal találkoznak, kikkel, milyen módon esetleg beszélhetnek róla, megnyílhatnak-e. És ahogy Anna is említette, hogy van, amikor egy picikét azokon a megbeszélendő, akár tudományos kérdéseken is túl tudunk mutatni, és túl is kell, hogy mutassunk, és meg tudjuk mutatni egy másik oldalát is az emberi létnek. Ez szerintem nagyon fontos, és nagyon lényeges dolog a mi hivatásunk esetében. Maga ugye a korábbi adásban is beszéltünk arról, hogy a példa, a pozitív példaadás az milyen fontos a mi hivatásunk esetében. Azt hiszem, hogy így tudunk arra is mintát mutatni, hogy hogyan tudjuk megélni a Jóistennek a jelenlétét a mindennapi életünkben. Ez szerintem nagyon fontos feladatunk itt a pedagógiai munkánk során, az oktatói munkánk során, vagy aztán nekik majd a tanítványainknak a tanári munkájuk során.
Van bármi jó ötletetek arra nézve, hogy akár a fiatalok körében, akár a különböző egyházintézményekben dolgozó oktatók, pedagógusok, szülők, gyermekek körében mivel lehetne felkelteni a figyelmet, hogyan lehetne erősíteni azt, hogyha már megtanulja a nagymama is az okostelefon használatát, vagy megtanulja a kisgyerek is sok esetben túl korán is ezeknek az eszközöknek a használatát, hogy akár ezeknek a segítségével, vagy bármilyen más módszerrel legyen nyitott, hogy egy hitünknek alapjait megismerje, mert sok esetben megálltak azon a szinten, hogy valahol létezik egy szakállas bácsi, vagy nem, aki az Isten, és aztán hogy utána milyen képek alakulnak ki, az bizony nagyon sok mindenen múlik. Anna, te mit gondolsz erről a kérdésről?
Én magam például hittanárként tanultam tovább, és pontosan azért is, mert annyira erős volt bennem ennek az igénye, hogy valahogy ez az alapja az életemnek, tehát fontos, hogy párhuzamosan fejlődjön minden más tudomány művelésével együtt. És egyébként én magam azt gondolom, amiről azért te is beszéltél, hogyha megvilágítjuk, hogy akár egy temetés, egy gyász, ami egy mindenki életében elkerülhetetlen esemény. Tehát vannak ezek a sarokpontok, amit egyébként a szentségek is gyönyörűen megvilágítanak. Tehát, hogy akár ezekhez kapcsolódóan miről is van pontosan szó, akkor én azt gondolom, hogy nem is kell magyarázni, hogy mennyire fontos az, hogy akarjuk is érteni. Az, hogy hogyan lehet jól ezt átadni, egyre több eszközünk van, és amit tudunk rosszra használni, azt tudjuk jóra is használni, és akár nekünk, akiknek ez fontos ügye, akár valóban katolikus egyetemi dolgozóként, mert számomra ez például egy nagyon fontos pont, hogy ugye minden intézménynek van missziója. De amikor egy katolikus egyetem tudja azt mondani, hogy neki van missziója, akkor például egy ilyen fogalom is sokkal többet jelent, sokkal többet mond, mint amikor egy gazdasági társaság fogja a misszióját megfogalmazni. De a lényeg az, hogy számomra valahol ez is nagyon természetes, hogy kell, hogy minél többet tudjunk is mind arról, hogy milyen kapaszkodókat kaphatunk, hogy minél jobban értsük, minél jobban megérkezzen hozzánk mindez, és azt gondolom, hogy akár módszertanában, mint a pedagógiai módszereknél is, akár a technikai fejlődést a szolgálatba állítva, és amiről oly sokat beszéltünk, a nyílt odafordulás, a valódi meghallgatás, a valódi figyelem, ezek mind elvezetnek oda, hogy valahogy, akár mint ahogy divatos az önfejlesztés és az élethosszig tartó tanulás, azt mondhassuk, hogy ebben a témában miért ne, és mindig ott van, és mindig adott, és mindig lehetőség van rá, akár kiélezett élethelyzetben, akár pedig pusztán az önművelés igényével.
Amikor az előző adásban arról beszéltünk, hogy hát hogy lehet az, hogy más vallások olyan erősen ragaszkodnak az ő hagyományaikhoz, és hogy ez minket nem hat meg, hát azért, mert a nyugati világban nagyon gyakran már egy olyan narratíva dominál, ami a történeteknek az összessége, amiben sajnos ugye Istennek már nincs túl nagy szerepe. Olyan mozgalmakról beszélünk, amelyek történeteket mesélnek, közéletről beszélek alapvetően, ugye az Egyesült Államokból olyan mozgalmak indulnak, amelyek Európában, Nyugat-Európában majd gyökeret vertek, és olyan történeteket mesélnek, amelyekben igazából a természet törvényeit is felülírják. Ennek látjuk a gyakorlati megjelenését például, hogy már sportversenyeken női kategóriában férfiak indulnak. És akkor itt abba hagytam a közéleti részt. De minek köszönve látjuk ezt? Annak a közösségi médiának, ami mindenkinek a kezében van, az okostelefonján van, és hogyha ezt a történetet sokat mesélik, akkor elhihetik az emberek, elhihetjük, hogy ez valós, hogy ez elfogadható, hogy ez standard, holott ugye tudjuk, hogy ez ellentmond a teremtett világ törvényeinek, de mi lenne, hogyha mi is használnánk ugyanezt a technológiát arra, hogy a hitünket megvalljuk, és hogy vonzóvá tegyük ezt az életformát, ami a miénk. Tehát, hogyha megint egy gyakorlati példát mondhatnék, ugye itt a történetmesélésnél ezen ideológiáknak az irányítói a zsűri szerepét foglalják el. Ami azt jelenti, hogy ugye mindig arról beszéltünk, hogy a szerkesztők, a kapuőrök, ők határozzák meg, hogy mi kerülhet adásba, de itt egy még komolyabb dologról van szó, hogy beülnek a zsűri szerepébe, és megítélik, hogy mi a jó, mi nem, és azok a csoportok, azok az emberek, akik ezeket a tartalmakat fogyasztják, ők nem is fognak tudni róla, hogy őket bármilyen módon befolyásolják. De hogyha mi a közösségi médiát úgy használjuk, hogy a jó gyakorlatokat osszuk meg, hogyha láthatják azt az örömünket, ami ugye a hitünkből fakad, vagy azokat a gyakorlatokat, azokat a programokat, tehát nem hiába, én hadd meséljek el csak röviden egy személyes történetet, amikor kecskeméti piarista voltam, akkor azt mondták, hogy van egy katolikus közösség, ahová kijárnak a piaristák, és hogy nagyon jó kirándulásokat szerveznek, és eleinte szkeptikus voltam, mondom, miért kellene kirándulásra menni pluszban, és amikor kiderült, hogy hát ott azért a kirándulás folyamatosan lelki tartalmakkal is párosul, talán ennyi reklámot csinálhatok, hogy a Jávorka Lajos atya volt, aki ott először a plébániáját csak egy félig befejezett emeletes házban működtette, és oda jártunk ki, és hirtelen vonzóvá vált ez az életforma, miközben ugye mi a szabadtéren miséztünk például. Tehát, hogy nagyon sok igény van az élmények iránt, de hát ezeket az élményeket nem feltétlenül a kávézókban és más programokban kell, hogy megéljék a fiatalok, hogyha mi oda tudjuk vinni nekik a hitet, és ugyanolyan vonzóvá tudjuk tenni, de akkor hadd mondjak egy rossz példát is, és akkor tényleg befejeztem, amikor már felsőéves hallgató voltam, egy kollégiummal laktam Budapesten, és akkor azt mondta az igazgató, hogy hát figyelj ide, hogyha nagyon nagy buli van, zajongás van, akkor következőt kell tenned, te kimész a folyosóra, és akkor azt mondod, hogy jobb lenne, hogyha tanulnál kisöreg, sikeresebb lennél, és én elképzeltem, hogy ez mekkora hatással lesz azokra, akik már pár sört megittak, nem hoztam magam ilyen helyzetbe. Tehát, hogy mindig a realitás talaján, de az igényeket figyelembe véve kell nekünk a hitünket megvallanunk, és igenis oda kell mennünk, és igenis használnunk kell ezt a technológiát. Nagyon tudatosan egy eszköz, ahogy Anna említette, ugye egy kreatívan bomlasztó eszköz, nagyon nagy rosszra használható a digitális technológia, és nagyon nagy jóra is használható.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés itt hallgatva Dékán úrat és Annát is, hogy hogyan tudunk ezen segíteni, hogyan tudunk utat mutatni, és valóban a technológiai fejlődés az lehetőséget biztosít arra, hogy nagyon sok minden információval pillanatokon belül találkozzunk, ezeket az információkat megosszuk, ezeket az információkat átadjuk mások számára, és sokszor azt gondoljuk, hogy ez a gyorsaság, ez a óriási tempó az, amire az életünkbe szükség van, vagy ennélkül nem is tudunk élni. A mai fiataloknak egy jó része sokszor ezt valóban így gondolja, bár, és akkor ezt én nagyon pozitív tapasztalatként mondom, hogy egyre többen én úgy érzékelem, hogy fontosnak tartják az egymáshoz való odafordulást, a másikra való odafigyelést, az, hogy meghallgatjuk a másikat, az, hogy megpróbálunk ezáltal is töltekezni, és talán, hogyha odafordulunk a másikhoz, hogyha akár saját magunkat is meg tudjuk mutatni, és saját magunk is tudunk már a sokszor említett jó példával előállni, akkor azt hiszem, hogy sokszor eredményesebbek tudunk lenni, és talán rájövünk arra, hogy nem erre a nagyon nagy tempóra van szükség, bár az életünknek persze egy fontos része, és nem tudjuk mondjuk ezeket a technikai eszközöket kihagyni belőle, és nagyon sokszor ezáltal még gazdagabbá is tehetjük a gondolatainkat, a mondani valónkat. De én azt hiszem, hogy a Jóisten szeretette ennek a megélése gyakorlatilag azért, ahogy már sokszor is beszéltünk erről, akár a mai vagy a korábbi előadásban, ez valahol belül valósul meg bennünk. És ebben Én azt gondolom, hogy a művészetek is nagyon sokat tudnak segíteni, akár mondjuk a zenének óriási hatása lehet ebben, és nyilván akár a kortárs zenét nézzük, akár a klasszikus zenét. Talán Caccini mondta azt, hogy a zene hatása a harmónia varázsában rejlik. Azt hiszem, hogy ha ezt a varást valahova be tudjuk vinni az emberi kapcsolatainkba és önmagunknak a megmutatásába, és akkor talán eredményesebbek lehetünk a pedagógiai munkánk során.
Eszembe jut, amikor én kezdő káplán voltam 1999-ben, és Mezőkövesdre kerültem, és ott tartottam egy Biblia óra sorozatot, és nagyon jól sikerült, néhány főből lett egy elég szép csoport, aztán a következő ősszel az egyik törzstag az úgy eltűnt, és akkor templomba láttam az adott bácsit, és akkor megkérdeztem tőle, hogy miért nem jár már a Biblia órára, és azt mondta, hogy hát ő tavaly már kijárta a kurzust, ő most már minden tud az Istenről, a Bibliáról, és minden egyébről, és mondtam neki viccesen, hogy hát akkor nekem meg kár volt 6 évig teológiára járni, mert 6 év után sem tudok szinte semmit, vagy nagyon keveset. Úgyhogy azt gondolom, azért is mondtam ezt a történetet a végére, hogy itt próbáltunk a két adásban az Isten létezéséről, és hát ehhez kapcsolódóan számos más témát érintve beszélgetni, de hát ezt a témát valószínűleg nem lehet kimeríteni, és biztos, hogy időről időre egy-egy apropó kapcsán is majd vissza kell térnünk rá, mert hogy közben az is eszembe jutott, hogy a médiának olyan hatalma van, hogy amikor például most egyházunk színódus tart, megújulási folyamat van, egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés a Ferenc pápa részéről, és akkor, hogyha ugye az átlag médiafogyasztó megnézi, hogy ott mi történik, akkor félinformációkat, sokszor hazugságokat kap, tehát valójában kiragadnak bizonyos mondatokat, és úgy mutatják be, attól függően, hogy annak az adott sajtóterméknek mi a célja ezzel. És hát nekünk ebben is felelősségünk van, hogy az Istenről is, egyházunkról is, Krisztusról is hiteles információt adjunk, mert akkor lehet számítani arra, hogy ezen információk birtokában, természetesen a példaadás, az érzelmi megélésen keresztül valóban elérjük azt, amit szeretnénk, hogy minél több emberben támadjon fel az igény arra, hogy van Isten, az Isten létezik, és nem csak hogy létezik, hanem számíthatunk rá, van neki egy gondviselő jósága, és bár sok rosszat tapasztalunk a világban, nélküle még rosszabb lenne az életünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönöm a kedves rádióhallgatóknak a figyelmet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban az Isten hitről hallottak beszélgetést. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Éjfél után az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Líceumi Krónikát sugározzuk. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től környezetvédelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban bemutatjuk a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Új matricás rendszerét, és foglalkozunk még a közlekedési kultúra hetével is. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben Szent Hedvig évfordulójáról lesz szó elsőként, majd beszámolót adunk az Egri Katolikus Egyetem dolgozóinak lelki gyakorlatáról, végül pedig a Sárospataki Református Hittudományi Akadémia programjait mutatjuk be. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánok! Thank you.
Szóltak a kürtök, és felment az Isten. Fölszállt az Úr harsonadallal. Énekeljetek az Úrnak, örömdalt mondjatok, királyunknak zsoltárt zengjetek. Olvasom a 46. zsoltárban. Sokfelé vitte Jézus tanítványait, végre kiviszi Betániába, föl az olajfák hegyére. Tavasz van, napsugaras, illatos a levegő, a föld virágos, és Jézus az örök élet erejével s örömével megy végig az olajfás ösvényeken. Szíve tele van, lelke bontja szárnyait, mint a költöző madár, és fölemelve kezeit megáldja híveit az örök főpap, s a megváltó áldásával. Jézus megáldotta egyházát. Ez áldásban részesülök, ha házában megmaradok. Hathatós, erős áldás ez, Jézus győzelmes lelkének diadala. A tanítványok visszatértek Jeruzsálembe, mélabús öröm derűjében gondolva a következő napra, első napjára annak a munkának, amely immár majdnem 2000 éve tart, s ma sincs befejezve. Immár egyedül vannak ők is, egyedül az ezerfejű ellenséggel szemben, melynek világa neve. De az ég már nincs úgy elszakítva a földtől, mint Krisztus eljövetele előtt. Jákob titokzatos létrája nem egy magányos ember álma többé, hanem le van tűzve a földbe, abba az országba, amelyen járnak, és van odafent közben járójuk, aki nem feledkezik meg az örökké valóságra kiválasztott kérész életűekről, akik egy darab ideig barátai voltak. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Uram, végtelen nagy örömöm, hogy te vagy. Tőled származik minden jó, az, aki vagyok, és az is, amim van. Kiben bízzam, ha nem benned? Kié lehetnék, ha nem a tiéd? Kinek akarata lehetne számomra drágább és mindennél fontosabb, mint a te akaratod?
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra.